Szeretettel köszöntök mindenkit az evangélikus templomban, itt Budaörsön, ahol az ökumenikus imahét második alkalmát ünnepeljük és üljük meg, így közösen a felekezetek, akik találhatók itt Budaörsön. Így nagy szeretettel köszöntöm Betőné Püspi Ilonát, a református lelkésznőt, aki a ma esti alkalommal az ige hirdetés szolgálatát vállalta el, vállalta magára, és őt hallgathatjuk majd meg. Kértük is itt a sekrestyében, hogy Isten áldjon meg minket mindannyiunkat, hogy valóban ez az egész alkalom Isten dicsőségére szolgáljon. Varga János plébános urat is szeretettel köszöntöm, aki a Római Katolikus Egyházközség nevében vezetőjeként van most jelen, és tegnap az ő templomában a katolikus gyülekezetnél vendégeskedtünk. Nagyon csodálatos volt az az alkalom is, és örültünk annak, hogy így lehetünk együtt. És Durkó István baptista lelkipásztor testvéremet is szeretettel köszöntöm, aki tegnap az ige hirdetés szolgálatát végezte közöttünk, és Isten megáldotta az ő ige hirdetését. Vatomán Sándor görögkatolikus paptársunk nincsen itt közöttünk, mert neki nagyon nagy területe van, és ha jól tudom, akkor most nem egyeken, hanem Pátyon hirdet igét, ugyanígy az ökumenikus imahét keretében. Holnap pedig szintén nem lesz itt, mert akkor pedig Zsámbékon lesz, de a görög katolikus testvéreket ugyanúgy szeretettel látjuk ezen az alkalmon. Kedves testvérek, mivel fogyóeszköz nálunk az énekeskönyv itt ebben a templomban, ezért úgy gondoltuk, hogy kivetítenénk az énekeket. Olyan énekeket választottam az evangélikus énekeskönyvből erre az alkalomra, amelyeket a református testvérek egészen biztos, hogy ismernek, de Bálint kántorunk úgy játssza el őket, hogy könnyű legyen hamar megtanulni őket, és aztán lehet együtt hangosan, dicsérve az Istent énekelni ezeket az énekeket. Három éneket fogunk elénekelni az Isten tisztelet folyamán. Kezdjük tehát az Isten tiszteletünket, az első énekünk elénekésével, ugyanis tudjuk énekelni. Igazából, ha őszintén gondolunk erre az időszakra, akkor azt látjuk, hogy valóban csak is kizárólag te benned van egység. Hogyha a szent lelkeddel meggyújtod az igét, fényét, lángját az emberek szívében, hogyha az emberek odafigyelnek te rád, akkor tudnak közelebb kerülni egymáshoz is. Urunk, ez olyan csodálatos, hogy te összegyűjtesz bennünket. Tudod, hogy szívünk, és hitvallásosságunk, és vallásosságunk, és egyáltalán neveltetésünk révén mi egészen távol lennék egymástól. Mit törődünk mi ezzel? Megvan nekünk a magunk temploma, megvan a magunk Isten tisztelete, de Urunk, éppen ezért köszönjük neked az ökumenikus alkalmakat, amikor minden felekezet, akiket te rólad neveztek el, Istenünk, itt lehetünk, egy-egy templomban, és együtt figyelhetünk a te igédre. Hát nem ez a közösség. És hogyha legközelebb a buszon utazunk, és hogyha látjuk egymást az úton, vagy a CBA-ban, vagy bárhol, akkor egymásra tudunk mosolyogni, mert ő is ott volt. Egyek vagyunk. Egyek vagyunk te benned. És hogyha fájdalom suhan át valakinek a szemein, az arcán, akkor meg lehet kérdezni, mi van veled, testvér? Mert egyek vagyunk te benned. Mert nincsen sok minden, ami összekötne bennünket. Talán az, hogy 20-40 budaörs, de az is, hogy Krisztusban vagyunk. Igen, te benned vagyunk, Úr Jézus Krisztus. Mert ugyanúgy mindenkinek megbocsátottál. Személyre szabottan hirdetted az evangéliumot, az örömhírt neki, és ezért vagyunk, akik vagyunk a te kegyelmedből. És most már vége, vége annak, hogy széthúzzunk, akik te rólad vagyunk elnevezve, egységre kell, hogy törekedjünk. Igen, a lélek által, csak is ő által, mert csak is ő benne tudunk egységre lenni. De erre törekednünk kell, mert minden szétrombolja a vallásosságunkat, megtámadják a családot, szétverik a hűséget, a házastársi közösséget, a gyermeknevelést szétbombázzák egyre másra az újabb pedagógiai módszerekkel, a nemzeti széthúzásról már az utóbbi időben nagyon híres a magyar nemzet. Ugyan mi az, ami még összetart bennünket? Mert már a pénz sem egyedül te. Igen, néha el kell jutni a romjainkig, hogy onnan épüljön fel az új. És ezt a mélységet megtapasztalni, az nagyon nehéz. De innen tudsz bennünket fölépíteni. Amikor már nem vagyunk semmit, hanem minden, amit vagyunk, az te vagy bennünk. És te működsz bennünk, és te működsz általunk. Akkor van család, akkor van élő gyülekezet, akkor van élő nemzet. Ezért kérlek, Uram, adj nekünk megtérést. Adj nekünk nyílt utat vissza a te igédhez, hogy fölemeljük a fejünket, megfogjuk egymás kezét, és együtt hangosan kiáltsuk, hogy te vagy a mi Istenünk, az Úr Jézus Krisztus Atya, ami élő Urunk és megváltunk. Így kérjük téged, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, és áld meg a mai esti együttlétünket is. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet az ökumenikus imahét igen hirdetési vezérfonalául kijelöltek. Ezt az igét tegnap este már hallhattuk a katolikus templomban, de úgy gondolom, hogy ez az emmausi tanítványok története önizgalmas történet, és hogyan mondjam, humoros történet a Bibliában, hogy ezt mindenképpen hallanunk kell. Én arra kérlek bennünket, testvérek, hogy felállva hallgassuk ezt meg. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa nem is. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is mellőjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással út közben? Erre szomorúan megállta, majd megszólalt az egyik nézteni Kleopás, és ezt mondta neki.
Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük Jézus. Így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt szóban és tetten hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletet? És hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izrael. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, aki korahanyában ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy az angyalok jelenését is látták, akik hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok megmondták, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Ó, ti balgák, milyen res a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőlnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik Jézus mindazt, ami az írásokban őról szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De az a konszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatott már. Bement hát Jézus, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket mind. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy minket, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és Isten igére válaszol, mondjuk el együtt, az apostol hitvallás. Hiszek egy Istenben, minden ható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan elítél élőket és holtakat. Hiszen szentélek, hiszen az egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el helyüket, következő énekünket énekeljük.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az evangélikus templomban, egyetemes imahetünk e ma estéjén. Isten igéjét a már hallott ige szakaszból szeretném olvasni, tehát Lukács evangéliuma 24. fejezetéből. Ebből a fejezetből most két ige verset olvasok újra. Egyrészt a 18-at. Így hangzik ez az ige vers. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Valamint a 32. verset. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Vallomással kell kezdenem. Egy kicsit felkavart az, ahogyan az Úr engem az elmúlt napokban vezetett a szolgálatokra való készülés közben. Ugyanis, amikor az elmúlt hét vége felé, különösképpen is már a vasárnapi istentiszteletre koncentráltam, és kértem Isten vezetését, kértem, hogy mutassa meg, mely ige alapján szeretne ő szólni hozzánk az istentiszteleten, hogy mi annak az üzenete, akkor Lukács evangéliuma 7. fejezetéből Keresztelő János történetét, annak is azt a részét hozta elém, amelyben már arról van szó, hogy Keresztelő János börtönben van. Egyébként református testvérek tudják azt, hogy a Bibliaolvasó kalauzunk szerint ez a múlt héten csütörtökön és pénteken volt nekünk napi táplálékunk. Tehát azt a történetet hozta elém az Úr, amelyben, hadd mondjam így mai szóval, hogy Keresztelő János krízséről van szó. Hiszen Keresztelő János börtönben van, ahogyan azt már említettem is. Azért van börtönben, mert szóvá merte tenni az akkori uralkodó Heródes családjának a bűneit. És emiatt Heródes elfogadta és becsukatta. Ott ül már hónapok óta a tömlöc mélyén, és úgy tűnik, hogy kezd elcsüggedni, kételyek gyötrik. Végül is tanítványai közül kettőt elküld az Úr Jézushoz. Azzal a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Azt is tudjuk, hogy egy kérdés megszületésében annak is szerepe volt, hogy János kicsit másképpen várta Jézus Krisztusnak a működését, a messiási fellépését, mint ahogyan az végül is történt. Mert ő valahogy úgy képzelte el, hogy úgy fog megjelenni a messiás, olyan viharos erővel szinte, hogy egyszerűen elsöpri a gonoszságot, a zsarnokságot. Nem ez történt. Keresztelő János a kérdésével Jézushoz fordul. És amikor ezen a történeten gondolkoztam, és újra elolvastam, akkor egy kérdés kezdett el nyugtalanítani. Az, hogy nem vagyunk-e mi is mostani keresztjének a Keresztelő Jánoséhoz hasonló krízisben. És amikor ezt mondom, akkor arra gondolok, hogy nem történt-e, történik-e velünk valami olyasmi, hogy kezdünk elbizonytalanodni, mint hogyha nem lennénk biztosak már a Szentírás igazságaiban, mint hogyha nem lennénk biztosak már a céljainkban, mint keresztény ember, mint gyülekezet, mint hogyha nem lennénk biztosak már a küldetésünkben. Hiszen például látva körülöttünk a növekvő sötétséget, a gonoszságot, vajon ez arra ösztönöz-e bennünket, hogy akkor még jobban vessük bele magunkat az Istennek végzett szolgálatba, az Isten országa terjesztésébe. És minthogyha ehelyett egyre több keresztjén azzal a kérdéssel kezdene el foglalkozni, annak a kérdésnek ad egyáltalán helyet a gondolat világában, a szívében, hogy ebben a rémes mostani világban lehet még egyáltalán Isten akarata szerint élni? Az ő igazságait lehet érvényesíteni? Lehet érdemes ezt képviselni ebben a mostani világban? Azért talán zárójelbe téve, de szeretném ide gyorsan megjegyezni azt, hogy ha nem jól látom, ha ez nem így van, akkor majd, amikor az alkalom végén elköszönünk egymástól, akkor szívesen veszem és hallgatom az ellenvetéseket. Hogyha másképp látjuk, és másképp tapasztaljuk, és másképp éljük, örömmel hallanék nagyon sok ilyen jellegű beszámolót. Én azonban sokkal inkább úgy látom, hogy nem akarjuk megadni tulajdonképpen a Krisztus követés árát. És amikor Keresztelő János történetét olvastam, és gondolkoztam, akkor én is elszégyeltem magam, mert arra kellett gondolnom, hogy vajon én tudok-e igazán lemondani, tudok-e áldozatot hozni valóban Jézus Krisztusért, az Isten országa terjedéséért, építéséért, azért, hogy körülöttem minél több ember üdvösségre jusson. Erről, ilyesmiről, illetve Lukács evangélium a 7. fejezetének, tehát a Keresztelő János történetének az üzenetéről volt szó a vasárnapi istentiszteleten. Slán az imahétnek a témája, és ezek az igeversek, a Lukács evangélium a 24. fejezetéből, amelyek ma estére jutottak, és amelyeket én kaptam, bennem legalábbis tovább mélyítették ezeket a gondolatokat is tovább hitték. Ennek a mostani egyetemes imahetünknek a témája egyáltalán a tanúságtétel, a bizonyságtétel. És fülünkbe csenghetnek magának az Úr Jézus Krisztusnak a szavai, aki azt mondta a tanítványoknak az ő mennybe menetele előtt, hogy majd erőt kaptok, mert eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim. Lesztek nekem tanúim. És többenetes az, hogy Jézus Krisztusnak e szavait nem csak itt, ezen az a helyen olvashatjuk, hanem háromszor is találkozhatunk vele. A Biblia gondolat köre szerint pedig, amit kétszer, csak kétszer mondanak, még nem háromszor, de kétszer mondanak, az komolyan, azt nagyon komolyan kell venni. Az kétségtelenül igaz. Két ember egybehangzó bizonyságtétele, állítása egészen biztosan megállt, még az akkori jog és bírósági tárgyalások rendje szerint is. Jézus Krisztus pedig háromszor mondja el azt, hogy tanúim lesztek. Mit jelent egyáltalán tanúnak lenni? Ki az a tanú? Mit jelent Jézus Krisztus mellett tanúskodni? Az a két szó, melyeket felváltva használ az ige, az eredeti szöveg szerint az apostol, és A másik pedig a számunkra kicsit ijesztő mártír szó. És mindkettő, az apostol is, és a mártír szó is olyan valakit jelent, aki Jézus Krisztustól kapott megbízással, hatalommal, erővel, hitelesen tanúskodik, bizonyságot tesz Jézusról. Nem csak a szavaival, azokkal is. Elmondja, hogy mi történt. Ilyen jellegű biztatásokat is olvashatunk mi a Szentírásból, hogy mondjátok el a fiaitoknak, és mindenkinek mondjátok el, amiket az Isten cselekedett. De nem csak a szavaival, hanem hiteles élettel. És akkor már ott vagyunk, ami engem nyugtalanított, és nyugtalanít. Hiszen itt nem másról van szó, mint arról, hogy tulajdonképpen a Krisztusért való élet áldozat, a Krisztusért való lemondás, az életünkről való lemondás, az minden nap történik. Történik olyan formában, hogy lemondok a saját álmaimról, a saját időtöltéseimről Jézus Krisztusért, a másik emberért, azért, hogy tudjak neki szolgálni. Előre engedem Jézus Krisztust. Magam elé engedem Jézus Krisztust. Krisztus ezt a feladatot szánja nekünk. És így akar jelen lenni, és megmutatkozni ebben a világban. Az emmausi tanítványoknak is nyilván ezt a feladatot szánta. De ezek a tanítványok nem voltak képesek. Abban az állapotban, amelyben ott éppen voltak, nem tudtak Jézus Krisztusról tanúskodni. Hogyan emeli ki őket Jézus? A csüggettségből, a bizonytalanságból is. Hogyan akar bennünket is kiemelni és megerősíteni? Gondoljuk végig most egy kicsit ilyen szempontból az emmausi tanítványok történetét. Azt olvastuk, hogy Jézus oda szegődik egy 7 tanítvány mellé. Vagyis Jézus, a feltámadt Krisztus újra, hadd mondjam így, hogy útra kell. Jézusról, és most még a kereszthalála előtti időszakra gondolok, azt tudjuk, hogy gyakorlatilag majdnem mindig úton volt. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben olvashatunk is egy ilyen jellegű beszámolót róla, hogy ő állandóan úton volt, és jót tett mindenhol. De lám, most a feltámadt Jézus Krisztus is útra kell. Azért, hogy akik a reményüket elvesztették, azok megtalálhassák, hogy segítsen a bajba jutottakon, segítsen azokon, akik most lehorgasztott fejjel csüggetten mennek hazafelé, vissza a régi életükbe. A feltámadott Krisztus ugyanaz, mint az élő Jézus volt. Ugyanúgy ott jár, ahol az ember él. És már ez is csodálatos vigasztalása és örömhíre ennek a történetnek, hogy ő ott jár, ahol mi vagyunk. Ahol mi éljük a mindennapjainkat, ahol örülünk, ahol szenvedünk talán, ahol a vágyainkat tápláljuk. Milyen csodálatos ez, hogy ilyen Jézusunk van nekünk, aki a feltámadás előtt, után és most is ilyen, sőt, mindörökké ilyen. Vajon el tudjuk-e hinni magunkra nézve is ezt? El tudjuk-e hinni azt, amit az Új Szövetség másik helyén így olvashatunk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ebben a mostani világunkban is. Annyit hadd áruljak el személyes bizonyságtételként is, hogy számomra különösképpen is nagyon kedves ez az igeverse, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mert amikor annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, a debreceni nagy templomban ott álltunk a leendő férjemmel az úrasztala előtt, akkor ez az ige hangzott. Ezzel indítottak el bennünket a közös utunkra. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Azaz Jézus ma is utitásává szegődik az embernek, és mi is így várhatjuk, és így tekinthetünk rá. Azért, hogy békességet hozzon nekünk, akik olyan sokszor kiborulunk. Azért, hogy világosságot teremtsen a sötétségben. Azért, hogy a célt tévesztettet, vagy célt vesztettet visszavezesse, visszaterelje a vele való közösségbe. Jézus akkor és ott jelenik meg, amikor róla beszélnek. Amikor ő van az emberek gondolkodása és élete középpontjában. Gondolatunk itt egy másik történetre is, amely a húsvéthoz kapcsolódik. Jézus megjelenik a tanítványoknak, nem ennek a kettőnek, hanem a 11-nek, illetve amennyi éppen ott van. És azt olvashatjuk, hogy bement, holott az ajtók zárva voltak, és megállt középen. Jézus középen akar megállni. Hogy szembenézhessünk vele, hogy ne lehessen kikerülni őt. És milyen jó, hogy ezt cselekszi. Milyen jó, hogy megjelenik ott, ahol szó van róla. De milyen jó, hogy nem csak ott jelenik meg, ahol szó van róla, ahol életkérdésé válik az ő titka, a hozzávaló tartozás, hanem máskor is és máshol is megjelenik, mert nekünk szabad Jézusunk van, akit nem költ semmiféle korlát, akit nem bénít meg a mi közönyünk sem, vagy a mi tagadásunk sem, a mi kis hitűségünk sem. Sőt, még az ellenséges, gyűlölködő indulatunk sem. Gondoljunk csak a Saulusból lett Pál apostolra, hogy hogyan jelent meg neki Jézus Krisztus. Jézus beteljesíti azt, amit ő maga mond. Ha ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Igaz a szó a száján, mint mindig. Hiszen Jézusnak a szavai, ígéretei és tettei között nincs hasadás és nincs ellentmondás. És az, hogy Jézus ott van, amikor róla beszélgetve ketten, hárman együtt vannak, ott van a reál figyelők között. Ez úgy gondolom, hogy a mindenkori egyház misszió örök reménysége is. És milyen jó lenne, hogyha eszünkbe jutna, akkor, amikor mi is a mindennapokban beszélgetünk emberekkel, amikor talán győzködjük a másikat, hogy de így van, de hidd már el végre. Milyen jó lenne, hogyha gondolnánk arra, hogy itt van az Úr Jézus is az ő szent lelke által. Nehogy azt higgyem, hogy nekem kell a fejébe verni annak a másik embernek a hitet. Ezeknek az emmausi tanítványoknak a látását valami akadályozva. Olyan érdekes ez itt a történetben, hogy nem ismerik fel Jézust. Hát hogy lehet az, hogy nem ismerik fel? Hogyha megnézzük az ige eredeti szövegét, a görög szöveget, akkor abból valami olyasmi derül ki, hogy itt nem fizikai látásról, hanem lelki látásról van szó. Valami olyasmiről, hogy ezek a tanítványok úgy el vannak foglalva a maguk reménytelenségével, csüggettségével, azzal az élethelyzettel, amelybe belekerültek, hogy egyszerűen nem veszik észre azt, hogy igazából már örömre lenne okunk. Már tovább lehetne lépni, és nem is akárhogyan. Nem ismerős élethelyzet ez, vagy ez is nekünk is. Amikor teli vagyunk, jobb esetben örömökkel, álmokkal, vágyakkal, vagy éppen bajokkal, munkával, mikor, mivel. És ez is olyan jellemző ránk, hogy mivel van tele a szívünk éppen. Mi az, ami akadályozza a látásunkat, ami miatt nincs hely, nincs egy pici rés sem. És mondhatnám azt is, hogy egy pici rés sem a gondolataink között, hogy Jézus Krisztusnak a jelenlétét érzékelni tudnánk, mert egyszerűen csak saját magunkkal vagyunk elterve. A csodálatos az, hogy Jézusnak viszont van hely a szívében számunkra, és ő tudja, hogy hol járnak, merre járnak a tanítványok, ez a kettő is, és hogy hogyan járják az útjukat, és megkeresi őket. Nem ismerik fel a tanítványok Jézust, és mert nem ismerik fel, érthető a hát tulajdonképpen a kérdésük is, amivel Jézushoz fordulnak. Hát te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben? Hát mindenki tudja, hiszen éppen eléggé felkavarta az egész várost. Ami ott történt Jeruzsálemben, annak a megértéséhez azonban nem elég csak az események ismerete. Ezek a tanítványok is lám, nagyon jól tudják, hogy mi történt Jeruzsálemben, csak éppen nem tudnak mit kezdeni. Ezzel az ismerettel sem, meg ezekkel az eseményekkel sem. Várták a Messiást, azt remélték, Jézus az, de Jézus keresztre feszítették. És bár holmi asszonyok arról beszélnek, hogy minthogyha angyalok megjelentek volna, és az angyalok azt mondták, hogy Jézus feltámadt, de úgy tűnik, hogy ennek a hírnek nem tulajdonítanak igazán jelentőséget. És mit tesz Jézus? Azt mondja neki, gyertek hát akkor, és vessük csak egybe ezeket a történéseket azzal, amit az írásokban találhatunk. Tudjuk, hogy a Szentírásnak az új szövetség része még akkor nem létezett írásba foglalva. De ott volt Mózesnek az öt könyve, ott voltak a proféciák. Lukács evangélista ezt jegyzi fel, hogy és Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Ez a két tanítvány ott az Emmausba vezető úton talán mondhatjuk azt, hogy olyan teológiai képzést kapott, amilyet mi is szívesen, vagy legalábbis gondolom sokan elfogadnánk és részt vennénk benne. Annál is inkább, mert nem más volt a professzoruk, mint maga Jézus. Hányszor hallottam már azt, hogy nem tudok mit kezdeni az Ószövetséggel. Miért kell, hogy a Szentírásnak legyen egy ilyen része is, mint az Ószövetség? Olyan nehéz, meg olyan véres. Miért került bele ez a Bibliába? De hát testvérek, gondoljunk csak bele, hogy ha csak az új szövetségből állna a Szentírásunk, akkor mennyivel szegényebbek lennénk, hiszen akkor nem láthatnánk ennyire bele Isten csodálatos őt tervébe, mint amennyire így beleláthatunk az ő értünk végzett munkájába. Így pedig igazán hálásak lehetünk neki azért, hogy olyan műértő gonddal, és minden apró részletre odafigyelve tervezte meg a mi üdvösségünk ügyét, és viszi azt előre a teljes, a beteljesedés felé. mennyire fontos hát a teljes Szentírás megismerése. Jézus ott az Emmausba vezető úton ezekkel a szavakkal fedzi a két tanítványt. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Nekik a hitre rest, vagy más szóval lassú a szívük. Én úgy közben arra gondoltam, hogy lehet, hogy Jézusnak hozzánk meg veled úgy kéne fordulnia, hogy nektek meg a megismerésre is lassú és rest a szívetek. Vagy mondjam ki ilyen csúnya szóval, hogy nem vagyunk mi kicsit lusták. Amikor arról van szó, hogy Isten igéjét, a Szentírást még jobban megismerjük. A világ ma arról szól, vagy arról is szól, hogy szüntelenül tanulni kell, tovább lépni, egyik tanfolyamot a másik után végezni. Az sem baj, hogyha valakinek több diplomája is van. Most ebben nem akarok belebocsátkozni, hogy aztán mennyire tud elhelyezkedni vele. De minden esetre az a kérdés felmerült bennem, hogy hogy is van akkor az, hogy azt a könyvet, amelyben az Isten kijelentése van benne, azt meg én nem tudom, hogy ki milyen gyakran veszi a kezébe. Pedig ez egyrészt Isten szerelmes levele, hozzám szóló szerelmes levele. Másrészt meg csodálatos használati utasítás az életünkhöz. És lehet, hogy csak hetente egyszer veszük kézbe. Vagy lehet, hogy naponta kézbe veszük, de csak futólag, valahogy úgy, mint ahogy találkozni szoktunk egymással. Hogy vagy? A másik kezdeni mondani, hogy hogy van, és én már néhány méterről távolabb intézetek neki, mert már futok tovább. Lehet, hogy így vagyunk mi is. Isten igényének a tanulmányozásával, a csendességgel. De jó lenne, hogyha tudnánk és akarnánk több időt szánni az Isten igényében való elmélyedésre. És örömhír ezzel kapcsolatban az, hogy mi is hívhatjuk Jézus Krisztust professzorunknak. Ugyan tudjuk, most már nincs itt testben közöttünk, de az ő lelkét, a Szent Lelket kérhetjük, várhatjuk, hogy ő tanítson bennünket, hogy ő magyarázza nekünk mindazt, amit olvasunk a Szentírásból. Jézus elkezdi magyarázni az írásokat ennek a két Emmausba tartó tanítványnak. És egyáltalán nem véletlen, hogy mit kellett hallgatniuk Jézus szájából. Mert Jézus tudatosan az ő szenvedéséről szóló bibliai kijelentéseket veszi sorba, és elemzi és magyarázza nekik, hogy legyen világos számukra, hogy ezeket kellett neki elszenvednie. És ez hangsúlyos, és hangsúlyosan mondja Jézus, hogy ezeket kellett neki elszenvednie, mert csak így lehetett megoldást adni a mi életünk nagy problémáira, a bűnre, meg a halálra is. A kereszten nem véletlen baleset történt, és még csak nem is a hatóság Jézussal szemben egy gyűlölete fejeződött ki, hanem ott örök isteni terv teljesült. Ennek a két embernek, ennek a két Emmausba haladó tanítványnak a bűneit is, ítéletét is, és az enyémet is, és a tiétetet is elszenvedte ott Jézus a kereszten. És amikor valaki megérti, hogy személyesen hozzá jött, jön Jézus Krisztus, hogy értetette ezt, hogy neki kínál ajándékot, akkor kezd el gyógyulni a lelke, mint ahogy ennek a két tanítványnak is. Akkor kezd el kijönni abból a reménytelen állapotból, amelyben Jézus nélkül volt. Akkor kezd el látni, megnyílik a szeme, és nem fizikai értelemben. Ennek a két tanítványnak is ezután nyílt meg a szeme. Mert egészen addig valami furcsa, sötét szemüveget hordunk mi emberek, amivel próbálunk tájékozódni a valóságban, de sokszor valljuk be, mellé nyúlunk, meg mellé lépünk, és utólag bánjuk a következményeket. És ebben az állapotában egyedül érzi magát mindenki, mert nem talál segítséget igazából, mert nincs segítő. De amikor valaki behívja az életébe Jézus Krisztust, az élő Krisztust, ahogy ez a két tanítvány is a történet végén olvashatjuk, hogy behívták a házukba, aztán tulajdonképpen átadták az uralmat neki, hiszen ő, aki vendég volt pedig abban a házban, lett utána a gazda, az Úr, úgy vehette kézbe az eseményeket, és úgy parancsolhatott. És akkor nyílt meg igazán annak a két tanítványnak is a szeme. És akkor jut el a szívhez személyesen Jézusnak az egyébként nagyon személyes szava. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy, számíthatsz rám. És akkor telt meg tartalommal az életük. Akkor már tudták, hogy mi a feladatuk. Emlékezzünk vissza a teljes történetre, hogy hogyan futnak vissza utána Jeruzsálembe. Már tudják, mi a dolguk. Küldetést kaptak, és olyan mondani valóval állhatnak elő, amellyel valóban segíteni tudnak a többieknek. És mindez egészen természetesen magától, magától a Szentlélektől. Én kívánom azt, hogy ezen az ima héten legyen nekünk is ilyen áldott találkozásunk, ilyen megerősítő, reménységet adó találkozásunk az élő Krisztussal. Amen.
Köszönjük az igény életi szolgálatát, ameddig a záróimádságra gondoló két testvérünk fölérkezik ide az oltárhoz a sebestén keresztül, addig hadd hirdessem a következő napok menetét, ugyanis az ökumenikus imahétünk még három alkalmat tartogat a mi számunkra, tehát a holnapi nap folyamán a baptista testvérek, azok, akik házigazdákként fognak mozogni itt a mi templomunkban, hogy miért ez majd holnap bizonyára elhangzik. Minden esetre örülünk annak, hogy a baptista alkalomnak, talán azt meg mondani ezúttal is, mert egyszer már volt erre példa, itt az evangélikus templomban lesz. Tehát holnap ugyanitt tudunk találkozni, ha Isten engedi és érted bennünket, ugyanitt este 6 órától, és ekkor pedig kis Csaba káplánotja fog, ez egy jó, hogy káplánotja? Jó. Káplán, tehát 81-es születésed, nálam is jönnek. Fog ígét hirdetni itt közöttünk, ez lesz a holnapi nap menete. Csütörtökön pedig a református imaházban tudunk együtt lenni. Ott görögkatolikus igehirdetés, Hatalmán Sándor testvérünk igehirdetését hallgathatjuk meg. Végül pedig a görögkatolikus templomban, a temető kápolnában, az evangélikus lelkész fog igét hirdetni, tehát én fogok ott beszélni majd a kedves testvérekkel. Ennyi hirdetni valónk van az ökumenikus imahetet illetően. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.
Drága mennyei édesatyám, meghajtjuk a fejünket, de most meghajtjuk a szívünket is. Azért, mert megint beigazolódott az, hogy nem mi megyünk hozzád, hanem te jössz hozzánk. Nem mi futunk utánad, hanem te futsz utánunk. Amikor az emmausi tanítványok az úton találkoztak a megváltó Jézus Krisztussal, akkor is nem ők keresték őt, hanem Jézus Krisztus kereste fel őket. És most minket is felkeres. És köszönjük neked, Jézusunk, hogy keresel bennünket. Köszönjük neked, hogy igéd által keresel bennünket, és megszólítasz. Akkor, amikor bármilyen állapotban is jöttünk ide, van, aki örömmel, van, aki terhekkel, van, aki gondokkal, van, aki fájdalmakkal, van, aki egy egészségtömeggel. Te most keresel bennünket, és meg akarsz szólítani, és beszélni akarsz velünk. Hálát adunk neked ezért. Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy ezt az imahét alkalmával úgy teszed, hogy összehívsz bennünket. Különböző helyekről, különböző gyökerekről hívsz elő bennünket, és azt akarod, hogy itt együtt közösen halljuk a te szavadat. Urunk, azt akarod, hogy egy kicsit azt éljük át, ami majd ott vár ránk az örökké valóságba, hogy teljesen egységesek lehetünk a te színed előtt. Köszönjük azt, hogy teremted évről évre ezt az egységet, és az is több, mint jelkép, hogy az évet ebben kezdhetjük. Hogy közösen magasztalhatunk téged, közösen hajthatjuk meg a fejünket, és kérhetünk téged, tőled vezetést, tőled áldásokat, tőled életutat, életprogramot. Köszönjük neked ezt, tudunk. És most külön és speciálisan ezen az együttléten és az ökumenikus imahéten hadd gondoljunk a családokra. Hiszen ha ma valami igazán a sátán legsötétebb támadásainak van kitéve, itt ebben a hazában az a család, a miénk is, de mindenkié. A támadás mindenkiét éri, csak nem mindegy, hogy ki milyen erőt kap a védekezésre. Urunk Istenünk, ma, amikor a liberalizmusnak a szélsőséges szószólói a legkészségesebb eszközei a sátánnak etében, hogy rombolják a családot, akkor te erősíts meg bennünket, és légy a középpontja minden egyes családnak. Minden családban te légy a családfő, és te határozd meg annak a családnak az életútját. Urunk, nélküled minden család pusztulásra van ítélve, vagy potenciálisan hordozza magába a kétesés lehetőségét. Te vagy egyedül az, aki összetartasz bennünket. Szülőket, gyerekeket, nagyszülőket, unokákat. Urunk, azért, hogy egységesen dicsérhessünk téged, és magasztalhassunk, és egyáltalán a családok léte, a keresztény családok léte önmagában tanúságtétel legyen. A gyülekezetben is, és a hétköznapi életben. Urunk, magasztalunk téged, hogy vannak ilyen példák, és tudjuk követni, és tudjuk a te ígéretből is, hogy te mit vársz el tőlünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hallgass meg, mert ha te nem hallgatsz meg, akkor nincs reménységünk. De azért van reménységünk, mert te azt a küldetést kaptad az Atyától, hogy bennünket ne szétmorzsoljál, hanem összetartsál, hogy bennünket egységessé kovácsolja, gyülekezetben, családban, kereszténységben ezen át. És áldunk téged azért, hogy most itt lehetünk, és kérünk a következő alkalmakért is, hogy áld meg ennek a hétnek minden napját, és minden eseményét, minden szolgálatát, minden Isten tiszteletét, akár itt Budaörsön, akár tett az országban. A te nagy dicsőségedre. Amen.
Drága mennyei Atyám, könyörgünk most nemzetünk felemelkedéséért, vezetőinkért. Adj nekünk bölcsességet, hogy az igazság útján járjunk. Szám meg Úr Jézus ezt az elveszett világot. Olyan sok baj, betegség, nyomorúság és földrengésekről hallunk a nap. Küldd el szent lelkedet, hogy a hit minden népnél, hogy ébredjen a hit minden népnél, és szép tanítván az minden népet.
Ámen. Hallgass meg minket, drága mennyi édesanyánk, Jézus nevében. Így imádkozunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen kedves mindnyájatok. És az Istennek a békessége őrizze meg a szívünket és a gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.
Áldjon meg minket a teljes Szent Háromság egy igaz Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. Kedves testvérek, foglaljátok el helyeteket, és van még egy énekünk, egy közös énekünk, amelyet elénekeljük.